Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Magyar Márta kerámikus művészt. Hol töltött a gyermekkorát, milyen család vette körül, és milyen útravalót adott a szülői ház?
Én is köszöntök mindenkit. Gelénházán éltek a szüleim, mikor megszülettem. Zalai vagyok, aztán később Nagykanizsára költöztünk, és gyerekkoromban iskolába ott jártam. Nagykanizsán kezdtem el agyagozni az akkori úttörőházban, de igazából ennek egy annyira éltető és keltető hangulata volt, mert egy irodalomtanárnő tartott, aki rajzszakos is volt. Itt a kerámia szakkörben úgy érzem utólag, hogy ott teljesedett ki ez az alkotásra búzdításának a hivatása. Mindig olyan inspiratív feladatokat adott, ami egy kicsit kötődött az irodalomhoz is. Egy ilyen néni, a Molnár Ági néni mellett agyagoztunk. Akkoriban hát semmi komoly kerámia művészettel nem volt kapcsolatunk, hanem annak az élménynek voltunk a használói, hogy nagyon jó együtt dolgozni, együtt átélni, megfogalmazni az alkotásban dolgokat, és ebben töltöttük a békés gyerekkori délutánjainkat.
Picikét térjünk még vissza a családra, Márta. Milyen családban nevelkedett?
Mind a két szülőm kaposvári. Fiatalon házasodtak, egyidősek voltak, 4 gyerekük lett. Fiatalon összeházasodott vagány pár volt az ő kettesük. Házasságuk elején a nagy templomba járás nem volt azért rájuk jellemző, mert Gelénházán nem is volt még templom, hanem amikor Nagykanizsára költöztünk, akkor ők is belecsöppentek abba a templomi közösségbe, amibe aztán ők egészen a hitükre találtak, és így aztán ott is fejlődött ez a családunk hite. Azt akarom róluk elmesélni, hogy az életük az kettőjükre fordulva nagy szeretetben, de teljesen egyszerűségben is. Azt gondolom, hogy ez így zajlott. Anyukám fiatalon meghalt 50 éves korában. Ez, ami jellemző volt, hogy ők nem jártak templomba, de mégis a nagy család, meg mégis sok gyerek, hogy nagyon figyeltek arra, hogy jó gyerekkorunk legyen. Belekerültünk ebbe a kanizsai közegbe, amikor meg jó volt, hogy hittalra járattak minket. Templomi közösségek akkor kezdtek önállósodni, és nagyon sok jó családi, vagy több családdal együtt programunk volt, ahol szintén ezeket a közösségi élményeket megtapasztaltuk. Aztán anyukám betegsége egy hihetetlen nagy erőpróba volt az egész családnak, amiben a családunk meg is roppant, mert anyukám elvesztésével, meg pont az, hogy én vagyok a legkisebb, 19 éves voltam, a nagyok is már mindenki egyetemre járt, és egy nagy szétfröccsenésnek lehettünk tanulni. Apukám pedig megismerkedett egy özvegyasszonnyal, és aztán hamarosan feleségül is vette. Ami szintén egy olyan dolog a családunkon, amit azt gondolom egy ilyen nagy tanúságtevő dolog, ami minden nehézségével, minden paradoxonával jelen van, és éljük a fájdalmát, örömét. Most már apukám is meghalt pár éve, azt hiszem, hogy nem is tudtam az elején megfogalmazni. Ami rám vonatkozik, az az, hogy miután anyukám meghalt, én elég hamar aztán férjhez mentem, és férjem családja szintén egy akkora gyökér szálat adott nekem, a sok gyerekes család.
Hányan testvérek a férjék?
9 testvérek, és az apósom családja pedig egy 36 unokás nagy család. Nagyon sokrétű gyökér szálak vannak.
Mindenképpen központi helyet foglal el akkor, akár a gyerekkorában, akár a későbbi korában házassága kapcsán, a nagy családban való élés, és mit adhat a nagy család, milyen gyökereket, milyen biztonságot ad, hiszen nyilván miután elvesztette az édesanyját, aztán később az édesapját, de a férjével megismerkedett, akkor valahol ez nagyon sok segítséget jelenthetett, akár a gyász feldolgozásában is, hogy igen, újból kapaszkodókat talált. Van-e még művész esetleg a családban?
Igen, az én Kriszti nevű nővérem, Magyar Krisztina grafikus művész. Ő egy összetett nagy tehetség. Ő elvégezte az építész egyetemet először is, aztán utána váltott, hogy grafika szakot is. Letagadhatatlan az a kézügyesség és ehhez a grafikussághoz való kötődése. Ő is küzd ezzel a művészként, mi a feladatunk.
Könyveket is illusztrált, Krisztina.
Igen, könyvek mellett az Élő Kenyér újságnak a címlapon lévő grafikáit ő készíti.
Az iskolákkal kapcsolatban beszélgetünk arról, hogy Nagy Kanizsán járt iskolába, és már is általános iskolás korában akadt ez a lelkes pedagógus, akivel kerámiáztak, és közben valahol azért irodalommal is foglalkoztak, de picikét ez a művészi pálya elindult, legalábbis valahol itt gyökeredzik. Hogyan alakult később, milyen iskolákat végzett?
Általános iskolás koromnak a vége felé jutottam elhatározásra, hogy akkor szeretném ezt a kerámiázást komolyabban űzni, és ezért a pécsi szakközépiskolába felvételiztem, és akkor felvételt nyertem nagy örömünkre.
Ez egy művészeti szakközépiskola volt?
Igen, ez a pécsi művészeti szakközépiskola egy olyan összetett művészeti iskola, hogy zenészeket és táncosokat is képez, és a képzőművészeti osztályában is négyféle grafika, textil, ötvös és kerámia szakot tanulhatnak a gyerekek.
Azért viszonylag hamar eldőlt, hogy a művészi pályára...
Igen, ez egy jó kis történet. Édesanyám, édesapám természetesen féltettek a művész léttől, ennek a bizonytalanságaitól, és hát látták, hogy azért egy jó tanuló ember vagyok, hát hogy tessék gimnáziumba járni. Akkor, hogyha nem gimnáziumba járok, hogy fogok más szakmát választani esetleg, ha váltanék, ha ebből úgy kiszeretek. Nagy erőpróbák voltak, hogy én ezt kiharcoljam a családból, hogy engedjenek el, de hát úgy engedtek el, hogy akkor én ezt nagyon komolyan kell, hogy csináljam, és hogy nagy hivatástudattal, de azt hiszem, hogy ez megvolt bennem. Az is érdekes, hogy ott a felvételin egyszerűen megnyugodtam, nem izgultam egy kicsit se azon, hogy most itt ölvesznek, vagy nem tudtam, hogy csinálnom kell a feladatomat. Ha úgy kell, akkor helyemre kerülök ott az iskolába. Azt hiszem, hogy ez a nyugalom, vagy ez a biztonság, ez biztos, hogy föltűnt a tanároknak, mert nagyon tetszett nekik a bemutatkozásom, illetve az is, hogy én, amikor kérdezték, hogy más szakra föl akarnának-e venni, grafika szakra. Az azért szintben nyilván, hogy magasabban volt, tehát a grafikára volt a nehéz bekerülni, kerámiára meg nem annyira, de én nagyon elhatároztam, hogy ezt a kerámiát szeretném.
Miért?
Csinálni.
Meg lehet ezt határozni?
Az, ami máig ilyen nagy érzet, hogy én nagyon szeretek agyakban mesélni, megformázni, alakítani, ez a létrehozás, ezt már ott is kipróbálhattam. 8. koromban készítettem egy Vakkoldus című szobrot, és akkoriban is már, de az általános iskolás koromban is megvolt az, hogy hittanon mi nem nagy ismereteket tanultunk, hanem egyszerűen csak történeteket, a bibliai történeteket vettük, és igazából, hogy a gyerekeim hitoktatásáról lenne szó, akkor egy kicsit ezt sajnálom, hogy nem egyszerűen csak a történeteket meséljük el a gyerekeknek, és hallgatjuk, és itatódnak át ebben, hanem hát már a pápák életrajzától kezdve már mindent kéne tudniuk, és ez egy kicsit elmarad. Én nekem ez a hittanoktatás jutott ugye még a 80-as években, és ez nekem nagy élmény és nagy erő. Természetesen ezekből inspirálódtam, akkor készítettem 5. koromban egy nagy szett halat a Jónással. Ezek a gyerekkori élmény feldolgozások az agyakban nagyon működtek nálam. Ebből adódik aztán, hogy érettebben 8. koromban is már megfogalmaztam, hogy mi az, amit nagyon szeretnék, ami nagyon megfogott. A hitem növekedésével kapcsolatban úgy éreztem, hogy ezt akkor így mindenkinek látni kell. Ez egy hirdetés, egy kicsit hige hirdetés.
Én kimondhatom azt, mert hiszen láttam a munkáit, hogy Isten áldott a tehetség. Hát ehhez persze mindig kell olyan, aki biztatást ad, mert ezt az ember magáról nem fogalmazza meg. Azt tudja, hogy szereti csinálni, nyilván törekszik a tökéletességre, amikor egy kerámiát elkészít, de mindenképpen fontos, hogy azon túl, hogy szembesül azzal, hogy ezt nagyon szereti csinálni, hogy ehhez tehetsége van, azért kell a biztatás. Kik voltak azok, akik a későbbiek folyamán is biztatták? Volt esetleg mentora, mestere?
engem még a általános iskolában, amikor a Pécsi Művészeti Szakközépiskolába felvételiztem, akkor egy ilyen gyors talpalóba elküldtek Stamler Lajos művész tanárhoz, Kanizsán a szüleim, aki ott a gimnáziumban volt a rajztanár, és máig állítja, hogy ő igazából nem tett hozzám semmit, mert hogy rövid idő, 2 hónapig jártam oda, de mégis az a szabadsága, hogy ő egyáltalán erről a művészetről nekem képet mutatott. Arról, hogy gondolkodni és alkotni egy olyan folyamat, amiben mi is benne vagyunk, meg az eszközök együtt, tehát a technikai tudás is, és a személyiség együtt van bennem. Én őt azért számítom, hogy nekem nagy útindító volt. Amikor leérettségiztem és ott végeztem, akkor is volt pár találkozásunk vele, amikor a végzős diákokat próbálta összegyűjteni egy-egy ilyen körbe, és ott is szabadon alkothattunk. Arról, hogy elhiszem magamról, hogy művész vagyok, mondjuk, akkor őt említenem kell, hogy ő miatta elhiszem. Elég nehéz amúgy elhinni magunkról. Ez is egy lét.
Szembesülni vele, igen, nehogy szerénytelenségnek tűnjön.
Így van. A másik nagy, úgy szoktam mondani, hogy szakmai anyám, Kunéva, kerámikus művész, akit hát a diplomaművem kapcsán ismertem meg, amikor egy rakukurzusára meghívást kaptunk az egész évfolyamunk.
Bocsánat, akkor tehát
egy a nagy ugrás.
Művészi szakközépiskolából az iparművészeti egyetemre került, ugye?
Igen, igen.
És itt találkozott Kunévával.
Igen, de hát már a vége fele.
Mit adott őt? Mi az, amiben megerősítette?
Hát ő is egy olyan művész, aki a szakmai tudásán kívül fantasztikusan tudja a saját hitvallását, a gondolatait, az olyan inspirációit megfogalmazni, hogy az mindenki számára egy katartikus élményt. Mesél, bátran mond dolgokat, amikor Madonnája vagy egy Diéta szobra olyan, hogy vállalja egyszerre a naív művészetnek, a szeretetnek a kifejezését, és ott van az a népi művészetnek az erején túl az ő saját megfogalmazása, saját vonalai vagy gesztusai, ennek a hármas dolognak a harmóniája, ami az ő műveiből számomra mindig olyan nagyon megerősítő. Az ő munkáit nagyon inspiratívnak gondolom, azok által is érzem azt, hogy örömhírben vagyunk.
Említette, hogy zalai. Meg kell, hogy kérdezzem, hiszen az én gyökereim is Zalába vezetnek, hogy vajon ez a Pannon táj, Hamvas Béla könyvében olvashatunk, hogy ott mit kap az ember attól a tájtól szellemiségben, vajon az hatott valamennyit a művészetére? Az a világ, az ott élő emberek? Vagy nincs összehasonlítási alapigazol?
Én erről csak annyit tudok mondani, hogy nyilvánvalóan átitatódunk. Amikor hazafelé megyek, és érzem azokat az erdőket, meg a dombokat, akkor nyilván az az érzése megvan az embernek, hogy végre hazaérek, vagy jaj, de jó, hogy innen való vagyok. Nagyon nem szövődtem bele az emberi kapcsolatrendszerbe ott, mert általános iskolás koromban voltam nyilván leginkább ott, aztán Pécsen voltam középiskolás, és Budapesten egyetem is. Tehát kicsit szaladgálós ez a mai világ. Hát az egyik nővérem még Kanizsán lakik, többi testvérem is mind elkerült Kanizsáról, úgy tüveim is meghaltak. Egyszerre van az otthon érzetnek ott egy erős magja, illetve hát ezt a hitünk szerint meg kell tanulnunk, hogy a hazánk meg valahol egészen belül kell, hogy megtaláljuk. Ez egy kicsit összetett.
Mi volt a diplomamunkája az Iparművészeti Egyetemen?
Mikor a végzős évemhez érkeztem, nekem már születendőben volt a legelső gyermekem, Boldizsár. Ebből a tényből nagyon egyszerű volt dönteni dolgokról, mert már valahogy úgy éreztem, hogy hát már akkor egy teljesebb életformát követek, akkor könnyebben meg tudtam mondani a tanáraimnak, hogy mit szeretnék, és Probstner János volt akkor, akivel ezt meg kellett beszélnem, és mondtam, hogy én nagyon szeretnék egy mesélős témát, tehát nem egy edényt, egy funkcionális feladatot választani, hanem szeretnék most, amiből indultam a kerámia felé, ezért választottam feladatul a 4 evangélista szimbólumának egy olyan sorozatát, amely szószéget díszíthetne akár. Aztán végül csak egy kép összefűzött kép lett belőle, nem került szószékre, de hát akkor mégis valami funkciót találtunk ennek a képnek, hogy lehessen csak képzőművészeti feladatot vállalni az iparművészeti iskolában. van egy feszültség a két szakma között, hogy lehet-e képzőművészet, egy kerámia, amikor egy szakmai tudást kapunk leginkább. Előtte volt az, hogy én megismertem Kun Éva munkáit és a rakutechnikát, ami egy olyan redukciós eljárása az égetésnek, amikor fémsókkal és egyéb más összetételű anyagokkal olyan felület jön létre a tárgyon, ami nekem archaikus, kraklésodó, már egy öregedő, időt megélt felületek jönnek ki a kezünkbe, a tűzből. Amikor én ezt a tárgyaimon először láttam, akkor rögtön valahogy megéreztem, hogy hú, milyen szép lenne ezt kipróbálni, hogy ikonokon működne. Már a diplomára való felkészülésnek lett egy játéka, hogy az ikon inspirációkra rakutechnikával készítettem tárgyakat. Egyéni tanrenddel, meg kicsit már a várandóságom miatt leválva a többiekről, egy önálló alkotói folyamatot élhettem meg Kecskeméten a Nemzetközi Kerámia Stúdióban. Nagyon látszott az eredmény, mert szépek születtek ott tanárok megelégedésére, és az én megelégedésemre is. Úgy éreztem, hogy ott akkor megtaláltam valamit.
A kerámiáról mondtuk azt, hogy mesél történeteket, érzelmeket tud közvetíteni, az agyag maga nagyon izgalmas dolog, erről is szó esett, és hát a rakutechnika, amiről most elmondta, hogy milyen különleges eljárás a kerámián belül, ha jól tudom, kötődik ez a technika japán teaszertartáshoz. Cikét, hogy el tudják képzelni a hallgatók.
A japán művészek és minden ünnepelt cselekvéssorozat az a figyelem és az összeszedettség. A japán csészéket is. Egyedi készítésű csészék, amikor az egyediséget is tisztelik. Tehát minden olyan gesztust, ami nem azért történik, mert én akarom, hanem azért, mert úgy lett a teremtésnek egy olyan elfogadása, amit szintén hitvaló és sugárzó. Aszimmetrikus oldala van egy teacsészének. Tehát van egy, amikor átnyújtom, akkor egy oldala, és amikor befogadom, akkor egy oldala. Ezt akkor így ügyesen megfordítják, a figyelem, az összeszedettség. A jelenlétnek egy olyan ünneplése, ezt is jelenti a rakó, hogy a ráérő idő élvezete. Nagyon szimbolikus, és engem is vonz olyan értelemben, hogy kicsit állítsuk meg az időt. Érzékeljük ezt a jelenséget, ami számomra amúgy az Isten jelenléte. Ebben én is inspirálódom. Úgy mondom ezt, hogy még sosem csináltam végig egy ilyen japán teaszertartást. Nagy ismeretem nincsen ebből, de így én is ismerkedem vele.
Szakrális témájú alkotásokat készít, ahogy megnéztem a kiállítását, hogy a kerámiák egyben a hitéről is vallanak. Mi készteti arra, hogy szakrális témákat válasszon elsősorban, és jól érzem-e az, hogy egyfajta hitvallás mindegyik kerámia?
Igen, hitvallás.
Megemlítene néhányat a kerámiák közül. Ha elmondjuk, hogy mik a témái, akkor abból kiderül, hogy én mire is gondolok.
Elmesélem azt, hogy ezek hogy születtek. Amikor elkezdődtek ezek az ikoninspirációs feladataim, akkor úgy éreztem, hogy megtaláltam valamit, hogy ez egyszerre gyönyörű, egyszerre mesél arról az esendőségről és nem tökéletességről, amit viszont el lehet fogadnunk. Ebben benne van az is, hogy újra és újra meg kell fogalmaznunk az őseink hitét. Nem lehet rögtön átvennünk azt, amit a szüleink vagy nagyszüleink vagy évezredekkel ezelőtt egy az egybe átvettek, hanem újból és újból élővé kell tenni. Ez fontosnak tűnt, hogy vállaljuk azt, hogy ez egy nem tökéletes, ez egy töredezett, ez egy nem tökéletes, mi hitünk szerint egyháznak mondunk, illetve amiben részt veszünk. Ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, amikor helyet kellett foglalnom ebben a katolikus egyházban, vállalva azt, hogy hát az én kollégista társaim reformátusok és szabad egyházból valók, és folyton ütköztették a gondolataikat rajtam, amikor én nem is tudtam volna válaszolni, mert úgy éreztem, hogy semmi közöm nincsen ahhoz, amiben ők harcolnak. Tehát úgy éreztem, hogy harcolnak velem, hogy valamiért le kell küzdeniük ezt a katolikus egyházat, ami én vagyok, ami én nem is éreztem, hogy én vagyok, hanem igazából ebből is forrásozik az, hogy én szeretnék egy olyan hangot vállalni és megmutatni, amiben vállalom ezt, hogy tökéletlen, viszont élő. Igen.
viszont csak te jutsz eszembe, ha éjjel örgödöm felé repülnék. Hát mit tehetnék, védelmem van, szárnyat pigék betakarnak, hozzád kötöttem már örökre, beléd kapaszkodom két kézzel. Szentélyebben hadd lássalak, fényosztó hatalmat, ünneplések pompájába, jelenléted édes, mint minden élet. Hozsannát formáz áldó ajka. Szentélyedben hadd lássalak, fényosztó hatalmat, ünneplések pompájába, jelenléted édes,
Magyar Márta keramikus művésszel Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.